Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy látod azt, hogy milyen elveszettek tudunk lenni. És hogy te megmondtad azt, hogy azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett. Örömünkben és bánatunkban is elveszettek vagyunk. Nagyon nagy szükségünk van rád, Uram. És köszönjük neked azt, hogy eljöttél. Köszönjük azt, hogy elénk éltél azt az életet, amire te elhívtál bennünket. És ugyanakkor láttad a mi lehetetlen helyzetünket, és megváltottál bennünket a mi bűneinkből, kifizettél a mi bűneinknek a büntetését, és feltámadtál a mi megigazulásunkért. Urunk, óriási dolgok ezek, és csodálatos az, hogy megtalálhatjuk magunk, megtaláljuk általad a mi helyünket ebben a világban. Kérünk, hogy most is így dolgozz rajtunk. Ez az evangélium hadd hasson át bennünket. Hadd legyen vigasztalásunk, hadd legyen kiigazítónk a te ígéd. Kérünk, Urunk, hogy fogadd el a háladásunkat azért, hogy közel jöttél, és hogy minden helyzetben jó pásztorunk vagy. Amen.
Köszönöm, Máté, és Éva néni, veled vagyunk. Ilyenkor nem nehezen találjunk szavakat, mit mondani, de együtt vagyunk, mint család, Éva néni, és nagyon örülök, hogy itt van velünk. Ez a bevezető nagyon illik az egész, amiről fogok beszélni a mai napon. Mai napon meg fogunk nézni együtt a 25. Zsoltárt. A 25. Zsoltárt meg fogunk nézni, itt az elején fogunk itt felolvasni az egészet, és amikor közben Henny, felolvassa nekünk az igét, gondolkozzatok azon, hogy miről szól ez az egész Zsoltár. Hát neked kellene összefoglalni egy mondatban, utána valaki megkérdezne, Levi, akkor miről szólt ez a Zsoltár? Mit mondanád neki egy mondatban? Jó? Tehát, Henny, gyere, olvassunk fel mind a 22 verset.
Uram, utánad sóvárog a lelkem. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják a szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábaimat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van. Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadíts ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. Jönnyi.
Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy használhatunk Dávidnak a szavait, amit ő elmondott 3000 év ezelőtt, hogy te hozzád fordulunk imádságban. És Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma reggel is dolgod van velünk. Hiszünk, hogy te szólsz a népednek vasárnap reggel a prédikációkon keresztül, világszerte elhangzik a te hangod, és szeretnék megalázni magunkat előtted, és bevallani, hogy nagyon nagy szükségünk van, hogy hallunk egy szavat tőled, hogy te szóljál a mi szívünkhez egyénileg, és mint egy gyülekezet. És Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy itt lehetünk előtted, és kérlek, hogy segíts nekem elmondani mindazt, ami rám bíztál. Én nem akarok akadály lenni annak, amit te szeretnél mondani ma reggel. Kérlek, hogy segíts nekem, hogy tudlak téged képviselni, és mindent elmondani, hogy egyértelmű, hogy érthető legyen mindannyiunk számára. Kérlek, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk, mindannyiunk, hogy értsük a te ígédet, és lássunk a te dicsőségedet. Így légy velünk, az Úr Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen. Tehát azt hiszem, hogy elég egyértelmű, hogy ez a Zsoltár miről szól. De Dávid újra és újra felsorolja az ő nehézségeit, ugye? Felsorolja, milyen problémákkal küzd, és oda viszi az Úr elé. Tehát bízik az Úrban. Elmondja, hogy milyen az Isten, hogy ő jóságos, és hogy a megoldás az Istennél van. Erről szólt az egész Zsoltár, ugye? Ez ennyire egyértelmű, hogy erről szól ez a 22 vers. De bármennyire egyértelmű, hogy Dávid így kiáltott az Úrhoz, és nekünk is hasonlóképpen kellene ezt csinálni, mégsem teszünk sokszor. Ha őszinték vagyunk, akkor mi történik? Vannak problémák az életünkben, és az első dolog, hogy mi kezdünk stratégiálni, hogy mit lehetne itt csinálni. Ugye, majd én megoldom ezt a helyzetet, és végig gondoljunk, hogy mit kellene, mit lehetne csinálni, milyen lehetőségek vannak itt. És valahogy ugye horizontálisan körülnézünk, és elfelejkezünk fölfelé nézni. Miért van ez? Miért elfelejkezünk fölfelé nézni, elfelejkezünk az Isten szeretetéről és az ő segítségéről, hogy ő ott van. Tehát nézzük meg ezt a gyönyörű Zsoltárt, és először nézzük meg, hogy Dávid hogyan nézett fölfelé, ugye, a problémával, milyen problémákkal küzdött, mi az, ami nyomasztotta az ő lelkét. Jó, soroljunk ezeket fel. A 7. versben arra olvastunk, hogy Dávid visszaemlékezik az ő bűnére, ami kiskorban vagy ifjúkorban cselekedett. Ifjúkorom védkeire és bűnémre ne emlékezd. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Másik dolog, amit látjuk, az, hogy az ő mostani bűne nyomasztja az ő lelkét, és ő bevallja, hogy sok bűnem van most, rengeteg hibákat követtek el, 11. vers, mert 11. vers, a nevedért, ó Uram, bocsáss meg bűnemet, mert sok van. De Dávid király mondja, hogy most sok a bűnöm. Azt is látunk, hogy Dávid azt mondja magára, hogy én nagyon egyedülnek érezem magamat. Emberek elhagyták, nagyon rosszul van Dávid. 16. versben fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Dávid azt is bevallja, hogy ő nagyon izgul. tele van szorongásokkal, nyomasztja őt ez a sok stressz, ami az életében, 17. vers, enyhíts szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Tehát egyszerűen rosszul van Dávid, a saját bűne miatt, az egész nehéz helyzet, ami az életében van, a következő 18. vers, lásd meg a nyomorúságomat és a gyötredésemet, és bocsáss meg minden bűnömet, minden vétkemet. És akkor kiderül Dávidnak, hogy neki rengeteg ellensége is van, rengeteg ember utálják, vagy gyűlölik Dávid a 19. vers. Nézd meg, mennyi ellensége van, gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Hú. Tehát ez a helyzet, amiben van Dávid. Sok nehézsége van. De Zsoltár nem csak Dávid problémát sorol fel, és ahogyan ő alázatosan oda viszi az Úrhoz, Dávid arról is szól, arról is beszél, hogy milyen az Isten. Ő sokat beszél Istenről, és az Isten milyen ígéretet tett neki. Dávid arról meg van győződve, hogy az Isten jó. És az Isten engem szeret. És az Isten engem ki fogja szabadítani ezek a nehézségektől, és ő lesz az, aki megtanítja nekem, hogy milyen utam kell járni. Vagyis mit kellene csinálnom. Majd az Isten ad nekem bölcsességet, hogy tudjak kezelni, és merre kell járni. A 4-től a 6. versek erről szól. Dávid így kiált az Úrhoz, így gondolkozik az Úrra. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ősvényeidre taníts meg engem, vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy a szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és a kegyelmedre még öröktől fogva vannak. De bízik az Isten kegyelmében és az ő irgalmában. Ugye a kegyelme, hogy az Isten meg fogja adni azt, amit nem érdemelem. Ő meg fog engem áldani. De ugyanakkor irgalmas lesz, nem fog megbüntetni, nem fogja azt megadni, amit megérdemelem. És Dávid ebben kapaszkodik. Kapaszkodik az Isten jóságában. 8-tól a 10. vers. Jó és igaz az Úr, azért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Merre kell menni? Mit kell csinálni? Az alázatosokat igazságosan vezet, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják a szövetséget és az intelmeit. És a 14. 15. versben közösségben van az Úr az őt félőkkel. Kapcsolatban van az Úr azokkal, aki félti őt. Szövetségre tanítja őket, hogy mit jelent szövetség kapcsolatban lenni vele. Tehát a szemem állandóan az Úrra néz, mert ő az, aki szabadítja ki lábamat a csapdából. Tehát Dávid így gondolkozik Istennel, az ő ígéretei, az ő karakterről. Dávid tudja az ő szívén legmélyén, hogy Isten szereti őt, és teljes bizalommal van az Isten felé. És nem csak ezt a 25. Zsoltár, hanem a 27. Zsoltár, vagy a 40. Zsoltár, nagyon sok Zsoltárt lehetne ide behozni, hogy a Dávid így van az Isten felé, bízik az ő szeretetében, bízik, reménykedik az Úrban. És az utolsó vershez, menjünk most, és ez a mi ugródeszkánk, ez a mi ugródeszkánk, és itt bevon minket, és megmutatja, hogy ez nekünk szól. Hogyan lehet ezt alkalmazni a mi életünkre? Utolsó vers, emlékeztek, azt mondja, hogy szabadíts ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságból. Dávidnak volt rengeteg probléma, de itt látjuk ebben a versben, hogy az Isten népének rengeteg probléma van. Erről szól ez az utolsó vers, hogy Izrael, Isten népe, mi keresztények, hogy készüljünk fel, mert a mi életünk hasonlít Dávidnak az életére, hogy nekünk is vannak küzdelmek, nehézségek, Ez Isten arra hív minket, hogy meneküljünk az Úrhoz, és kérünk, hogy ő szabadítson fel minket a mi nyomorosságunkból. Tehát Dávid Zsoltára arra hív minket, hogy mi is őszinte legyek, úgy, mint Dávid, és elmondjuk Istennek mindent, ami nyomasztja a mi lelkünket. Philip Yancey, többen ismeritek azért, mert ő egy keresztény író már 50 éve ír, és nagyon népszerű könyveket írt. És egész élete arra szólt, hogy ő írt szenvedésről és az Isten kegyelmére. Ez, ami jellemző volt az ő könyveiről. És nagyon népszerű volt, és ezek a könyvekben mindig őszintén beszélt az élet nehézségéről. 50 éven keresztül. És ebben az interjút, amit hallottam, Philip Yancey következőt mondott. Nincs olyan könyv, mint a Biblia, amit annyira brutálisan, őszintén beszél az életről. És emiatt ő úgy döntött, hogy ebben az utolsó könyvében, hogy ő is brutálisan, őszintén fog beszélni az ő életéről, a sok szenvedés, amin keresztül ment. És nagyon nehéz dolgokról volt szó. És az ember kérdezi, hogy miért hagyta ezt az élet végére majdnem, 50 év után? Azért, mert amikor az ember szenved, az érinti a szűk család, mindenki, aki körülötte van. És nem olyan könnyű ezek a dolgokról csak nyilvánosságra hozni és beszélni. Az anyukája még mindig 98 éves, és ott van a testvére. És ezek a dolgokról írt nagyon nyilvánosan, és meg kellett beszélni mindent az anyukájával, hogy én erről fogok írni. Készüljünk fel, mert ez nagyon nehéz lesz. Nem könnyű beszélni a nehézségünkről. És egy gyönyörű képet kapunk Dávidról, hogy ő brutálisan őszinteség beszél, és alázatosan beszél. Nagyon sajnálom, ez a fordítás nem adta vissza, de az első verset úgy lehetne ezt lefordítani, vagy úgy kellene ezt lefordítani, hogy Uram, felemelem a szívemet hozzád. Felemelem a szívemet, itt van az egész benső lényem, itt van a lelkem, felemelem a lelkemet te hozzád, itt a szívem, Uram, réts el engem. Egyik kedvenc énekem Lauren Daigle-től, pontosan ez a címe, hogy Here's My Heart, itt a szívem, Uram. És egy gyönyörű ének, amikor a Lauren Daigle olyan szépen kifejezi, hogy Uram, itt a szívem. Az életem tele van nehézségekkel, de itt a szívem, te védd meg, a te kezedben teszem. Calvin Jánosnak az élet mottója az volt, hogy ó, Uram, örömmel a teljes szívemet adom neked. Milyen gyönyörű bizalom gesztus, ugye? Teljes bizalom vagyok feléd, itt a szívem, őrizd meg, a te kezedben teszem. Az én lényemet, az én belső lényemet. A Zsoltárok, és Dávid, ő írta a legtöbb Zsoltárt, hogy mi ezeket tudunk használni a mi imádságunkban olyan, mint egy ima vázlat. Olyan, mint egy ima vázlat. És most miért mondom, mint egy ima vázlat? Mert a Zsoltárok különböznek az ószövetségi történetektől, hogy nem beszél a részletekről. A Zsoltárokban nem olvasunk a részletekről. Nagyon érdekes, ugye? Amikor Dávid írt egy Zsoltárt, akkor nem sokat tudunk, majdnem semmit a konkrétumokról. Nem tudjunk, hogy itt kik az ő ellenségei, ugye? Nem ír, hogy kik az ellenségei, hanem hogy sok van. Vagy mik azok a bűnök, amivel ő most küzd? Erről nem tudunk semmit. Vagy miért magányos? A Zsoltárokban Dávid mindig általánosságokban fogalmaz. És emiatt, mivel a Zsoltárok ezek az általánosságokban beszél csak, akkor nekünk van a mi saját életünk tapasztalunk részletek, és amikor olvasunk a Zsoltárokat, akkor használhatjuk mint vázlatot, mert mi belevehetjük a mi nehézségeinket. Láthatjuk a mi nehézségek ebbe, és imádkozhatok az Istenhez, és magunkról beszélünk, a mi életünkről beszélünk. És amikor használunk a zsoltárokat, mint egy ima vázlatot, ugye, akkor a zsoltárok tanítanak minket, hogy hogyan tudom megfogalmazni a szívemnek a fájdalmait. Mi van bennem? És segítenek nekünk őszintén elmondani az Istennek. Segít nekünk, hogy felemeljünk a szívünket az Istenhez, és bízni az ő jóságában, és az ő kegyelmében. A zsoltárok, mint egy ima vázlat, segít nekünk kifejezni magunkat, és 150 zsoltár van. Milyen jó dolgunk van, és emiatt én igyekszem kiolvasni a zsoltárokat minimum egyszer egy évben. Ha tudom, akkor kétszer egy évben kiolvasom a zsoltárokat, és nagyon segít nekem. Nekem nagyon jól. Ugye, mint férfiak, sokszor a mi érzelmünk valahogy távol állnak tőlünk. Mint férfiak, nem nehezen tudunk konkrétan fogalmazni, hogy milyen érzelem most zajlik bennem. És ezt a tanácsot szoktam adni férfiaknak, amikor küzdenek sok problémákkal, hogy olvasd a zsoltárokat, mert segít neked megtalálni a te szívedet, az érzelmi világot, és kifejezni a küzdelmét Istennek. És nekem ez nagyon jó, ez nagyon sokat segít nekem, hogy én kifejezem, elmondom az Istennek az én bajaimat, és abból sok van, abból sok van. Amikor Dávid őszintén megírta ezek a zsoltárakat 3000 év ezelőtt, ő általánosságokban fogalmazott, de az akkori emberek, ők tudták nagyjából, hogy mi történik a királlyal, ugye? Ők tudták, hogy miben van Dávid most. Tehát az akkori emberek, ők tudták a részleteket. Dávid írt általánosságokban, de az emberek akkor, tudom, hogy miről van itt szó. Tehát ők tisztában voltak nagyjából Dávid bűnével. És ezek a zsoltárok ugye nyilvánosan használták. Tudjátok, hogy a zsoltárok volt az énekes könyv a templomban, és a zsidók ezek a zsoltárokat, ezeket énekeltek. Mit gondoltok? Nem volt ciki nekik énekelni ezek a zsoltárokat, amit Dávid írt, mert ők nagyjában képben voltak, hogy most mi zajlik a királlyal? Mit gondoltok, hogy az emberek mit gondoltak, amikor ezeket énekeltek? Például, hogy mi van ezzel a Dáviddal? Mindig ír az ő lelki küzdelmékről. Megint a félelem és a szorongásról ír? A bűnbánat és a szégyen nagyon nyomasztja őt megint? Mi lehet a Dávidnak a legújabb bűne? Miről szól ez a zsoltár? Megint retteg az ellenségtől? Megint kéri az Isten, hogy mentse meg az ellenség? Kivel van a konfliktusban most? Mi az a legújabb konfliktus, ami a Dávidben van? Megint magányos? Mi van ezzel a Dáviddal? Nincsen barátja? Miért nem mondja ezeket a nehézségek a feleségeknek? Mert több felesége van, egyik sem jó neki. Miért magányos? Mi van ezzel? Dávid, miért kell olyan sok szomorú énekeket írni? Én szeretnék dicsérni az Urat a templomban, és örömmel énekelni. Miért kell ezek a szomorú énekeket énekelni? Mi van ezzel a Dáviddal? Ciki volt neki tudni, hogy Dávidnak megint nagyon sok nyomorúság van? Miért kell erről énekelni megint? Ciki volt nekik? Nem tudom. De nem hinném. Mert szerintem nekik is, mint Izrael, nekik sok, sok probléma volt az ő saját életükben. De hadd kérdezem, hogy ciki lenne neked, ha én őszintén kezdenék kipakolni ugye, az én nehézségem és a bűnémet nektek reggel. Ciki lenne, ha nem csak általánosságokban fogalmaznék most, hanem konkrét részletekről kezdenék beszélni brutális őszintén veletek ma reggel. És már hallom egy pár hangot, főleg egy tündi, jaj, ne! Robi, ezt ne csináld! Ne! Ne! Mint lelkész, ha nem beszélünk a küzdelménkről, ha nem beszélek én a saját magányosságomról, a bűneimről, az ellenségeimről, ha nem beszélnék a nyomorúságomról, akkor fennáll az a veszély, hogy mi kezdjünk gondolkodni az életünkről, hogy minden rendben kellene lenni az élettel. De nem erről szól az élet, hogy boldogok vagyunk, és hogy minden rendben van. Valahogy így kezdünk elképzelni a keresztény élet, ha nem beszélnénk ezek a dolgokról. Az élet olyan, mint hogy mindenki dolgozik, vagy tanulunk, menjünk a munkahelyünkre, vagy az iskolába, és van a szabadidőnk, és azt kihasználjuk, élvezünk a szabadidőnket, és családban élünk az életünket, és vannak dolgok az életünkben, templomban megyünk, szeretjük egymást, Bibliát olvasunk, imádkozunk. Hát nem erről szól az élet. Kezdjük elhinni, hogy az életben minden rendben van, vagy legalább minden rendben kellene lenni, és a kereszténység valahogy olyan, mint a hab a tortán. Ugye? Jó az élet, de kereszténynek lenni az még jobb. Tehát jó a hab a tortán. Csak az a baj ilyen fajta kereszténységgel, hogy nagyon sokan nem kíváncsi ilyen kereszténységről. Nem érdekli. Nem. Azt mondják, hogy nekem nincsen szükségem erről a hab a tortán. Nekem nem kell ez a hab a tortán. De a kereszténység nem erről szól, hogy minden rendben van, vagy minden rendben kellene lenni. A kereszténység arra szól, a valóság az, hogy az élet nagyon nehéz. És néha ilyen kibírhatatlan súlyak vannak a vállunkon. Roskadozunk el alatta. Nincs minden rendben. Az élet arról szól, ami Dávid mondott az utolsó versben, hogy Izraelnek, az Isten népének sok nyomorúsága van, és az Istennek kell minket ezektől megszabadítani. Csak amikor nyilvános ezek a nehézségek, és amikor az emberek látják, hogy ezek a nyilvános nehézségeken keresztül Isten minket segít, akkor valahogy ez a világ kezd figyelni. Hú, nekem érdekesnek. Ez mi van itt? Nektek van? Miben reménykedtek itt? 3 hét ezelőtt Amerikában volt egy amerikai futball meccs. És mindenki nagyon várt, ez egy nagy meccs volt, nagyon sokan nézték, és nem tudom, hogy hallottátok, hogy éppen hirtelen egy futballista, az a neve, hogy Damar Hamlin. Damar Hamlin hirtelen összeesett. Egy szívinfarktus kapott, és a mentők futottak hozzá, és összement a tüdője is. És ott, amikor a mentők dolgoztak rajta, több mint 40 futballista térdre esett, és kezdtek imádkozni. Mind a két csapatból, ott a pálya közepén kezdtek imádkozni. És a bemondó, vagy a kommentátor mondta, jaj, akkor imádkozok, mert kiderül, hogy ő is keresztény. És ez élőben vetítették észt, nem tudom, hány millió embernek. És levetítettek az egészet. És ez a bemondó hosszan imádkozott. Ó, Uram, hiszünk, hogy de hallgatod a mi imádságunkat. Jézus Krisztus, kérjünk, könyörülj Dámán. Hosszan imádkozta. Közvetítek az egészet. Csend van. És felszólal a mellette levő bemondó. És azt mondta, hogy én csak itt ülök, és nem tudom mit mondani. A két ember, aki az életemben legközelebb áll hozzám, a barátom, másik bemondó, és a feleségem. Ők nagyon erős hívők. És én tisztelem titeket, hogy olyan erős hitetek van, és reménykedtek Istenben. De én itt ülök, én nem hiszek Istenben, nem tudom, hogy miért nem hiszek Istenben, de én nem is tudok mit mondani. Én csak csendben tudok itt ülni. Nagyon tisztelem a ti hiteteket. És így is van. Erről van szó. A világ csak akkor figyel a mi hitünkre. Nem amikor hab a tortán, hanem látják, hogy ja, erről szól az élet. És igazi reményünk van, amikor problémák vannak. Múlt héten kiengedték Damar Hamlin a kórházból, és teljesen felépült és meggyógyult. Sok millió ember imádkozott érte. Ha erről szól a kereszténység, hogy mások látják a konkrét nyomorultságunkat, akkor miért nyugszunk meg csak általánosságokban fogalmazni, amikor beszélünk a problémánkról? Miért gondoljuk azt, hogy csak csendességemben illik Istenhez beszélni, amikor egyedül vagyok és imádkozok? Miért nem beszélünk a konkrét részletekről nyilvánosan? Azért, mert amitől félt Dávid, mi is attól félünk és rettegünk. Három verset kihagytam, amit nem olvastam fel újra. Nézzük meg, mitől félt Dávid a második és a harmadik versben. Dávid a szégyentől félt. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljen meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Vagy a 20. vers, tarts meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Dávidben volt egy egészséges félelem. Dávid tudta, hogy ha az Isten megadja azt, amit ő megérdemel, hogy az Isten igazságosan bánik vele, ugye, mert sok bűn van az ő életében, és az Isten ezt csak cserben hagyja őt, hozza az ítéletet, akkor vége van neki. Az emberek fogják ezt látni, és ki fognak nevetni őt. És a Dávidban zajlott ez a hitharc, és ez a Zsoltár végül is erről tesz bizonyságot, hogy Dávid tudta, hogy az Isten kegyelme legyőzi az ő igazságos ítéletet. A Dávid az Úr szeretetben bízott, az ő jóságában, az ő hűségében, az ő kegyelmében, az ő irgalmában. Tudta, hogy Isten az én szabadítóm, és benne zajlik ez a harc. De az Isten az ő kegyelmében bízik. És tudta, hogy az ő szeretet betakarja az ő szégyenérzetet. Amitől félünk, mi ugyanettől félünk. Félünk, hogyha mások tudnának a konkrét nyomorúságunkat. Ha nyilvános lenne, akkor kinevetnének. Rettegünk a szégyentől. Mások mit fognak mondani? Mit mondanának, ha tudnának, hogy milyen dolgok folynak itt? Ha látnák, hogy hogyan élünk, milyen bűneim vannak, akkor szégyellem magamat. Ha tudnának, hogy milyen szorongásaim vannak, nem értenének meg, kicsúfolnának, hogy megint rettegsz, megint félsz, aggódsz. És emiatt inkább privátban szenvedünk, magányosságban szenvedünk. És közben eljátszunk, hogy de minden rendben van. Vasárnap reggel mosolygunk, és jó az élet! Nagyon finom a hab tortán, és eljátszunk, hogy minden rendben van. Mit lehet csinálni? Hogyan lehet megszabadulni attól a hazugság légkörtől, hogy minden rendben van? Tudatosan kell harcolni a szégyen ereje ellen. Nagyon nagy ereje van a szégyennek. Egyszerűen félünk a szégyentől. De Dávid, ő egy edzőhívő volt. Kisgyerekkortól edzett volt. Kisgyerekkortól már tudott az Úrhoz menekülni. És ezeket leírni zsoltárok formában. Nyilvánosságra került az ő egész élete. Dávid ezt tudta legyőzni a szégyen való a félelem, és elmondani mindent az Istennek, és vállalta föl ezeket. De mi, valljunk be, mi nem ének vagyunk. Sokunknak ez nem megy. Nem régen beszéltem valakivel, aki ugye sok problémája van. És megkérdeztem tőle, hogy hol van Isten ebben az egészben. És arra kezdett beszélni, hát az Isten erre akar tanítani, és ezt akar csinálni az életében, ezt kér tőlem, hogy engedelmes. És valahogy mi? És valahogy nem vette észre, hogy ez az egész arra szól, az Isten azért engedi nehézségünk az életünkben, hogy mi őhozzá menekülünk. Mert az Isten akar személyes kapcsolatban élni velünk. Hogy őhozzá elmondjuk mindent. Legyünk alázatos és őszinte vele. Az a valóság, hogy mi sokszor csak horizontálisan tudunk gondolkozni, és a magányosságokkal küzdünk. És az értető, ahogy Máté is mondta az előbb. Amikor valaki mondjuk például egy konfliktusban van, akkor keményé válik a szíve, és fogunk énekelni erről hamarosan. Amikor konfliktusban van, akkor másról nem is tud figyelni. Benne vagyok egy konfliktusban, és folyamatosan gondolkozik, hogy akkor mit is fogok mondani itt? Amikor valaki elveszíti a munkahelyét, egy karriert, akkor másra nem tud figyelni, szorong, fél. Mi lesz velünk? Keresi egy másik munkahelyét. Vagy amikor valaki fizikálisan szenved, van egy krónikus betegsége, akkor csak a fájdalmaival tud foglalkozni. És ez teljesen értető, ezeket felemésztenek minket, és nem könnyű az Istenhez folyamodni, és sokszor nem mondjuk ezeket másoknak. Magányosan maradunk. Nemrégen hallottam, hogy elvégeztek egy nagy kutatást. A legnagyobb kutatás, amit elvégeztek a magányosságról, az egy nemzetközi kutatás. Utána lehet nézni, egy Waldinger és Schulz elvégezték, és kifejtettek, hogy az emberek legnagyobb része magányos most a világban. Általánosságban 11 órát foglalkoznak valamilyen kütyűvel, amit ők egyedül csinálják ezt. 11 órát. És a legmagasabb korosztály, aki bevallották, hogy magányosok sokszor, ez a 16-tól 24 évesek voltak. Ez a generáció, Z generáció, nagyon nagy az érzelmi intelligenciájuk, és érzékelik, hogy hogyan érzik magukat. És bevallják, én magányos vagyok. És nekem az annyira szomorú, annyira megváltozott a világ, amikor körülnézünk, hogy az emberek miben szenvednek, és a magányosság. Nagyon nagy szükségünk van egymásra. Szükségünk van, hogy végig meghallgatjuk a másikat, és megértjük, hogy ő miben van, hogy mi történt vele, milyen nehéz állapotban van az ő lelke, hogy empátiával vagyunk a másik felé, hogy figyeljünk a másikra, mondjad, figyelek rád, hogy bátran el tudja mondani. És amikor a másik elmondja, akkor mi is felbátorodunk. Mert kiderül, hogy nem csak én küzdök ezek a gondokkal. Nem csak nekem vannak ezek a dolgok az életemben, nem csak én, nekem van szorongásaim. Ja, neked is? Ja, neked is? És ez bátorító, amikor kezdjünk beszélni az ő szinteségére. És itt jön be a gyülekezetnek a szépsége. Amikor merjük egymásnak elmondani a nehézségünket. És tudunk segíteni egymást fölfelé nézni. Segíteni egymás, hogy igen, Uram, itt van az én szívem, nálad van a megoldás, te vagy az én szabadítóm. Nekünk erre van szükségünk. Nehezen tudunk felemelni a tekintetünket, amikor nehézség van. Erre van szükségünk, hogy segítsünk egymást. Hogy tudjunk bízni az Úrban, és megköszönni, hogy nem hagyja el, irgalmas és kegyelmes velem az Úr. De ezt csinálni, csak az evangélium tud minket ebben biztatni. Mert amikor látjuk a saját nyomorosságunkat, amiben vagyunk, ez nem megy. tudjunk, hogy az Istennek joga van. Joga lenne engem megítélni. Vagy lehet, hogy nem törődik velem, vagy hol van az Isten, nem érzem az ő közönséget. De az evangélium, ahogy az előbb arra volt szó, hogy csak Krisztusban mi vagyunk szövetség kapcsolatban. És Krisztusnak a vére, Isten megbocsátja a bűneinket, de Krisztusnak a vére az, ami megmosta a mi szégyenünket. Krisztusnak a vére megmosta a mi bűneinket, és Krisztusnak a vére az, ami takar minket. Eltakarja a szégyenünket. Elveszi a szégyennek az erejét. Nem csak a bűnös lelki ismert fúdulás, hanem a szégyen erejét is elveszi. És nem szégyenülök meg. Nem kell félnem. Mások mit gondolnak? Ez van, Uram, itt az én szívem. És ez a gyönyörűség az igazi közösségnek. Nekünk erre van szükségünk. Szükségünk van arra, hogy én, mint lelkész, kiállok vasárnaponként, és beszélgetek az én saját nyomorúságaimról. Az én gyengeségeimről, az én magányosságaimról, küzdelmekről. De nem biztos, hogy ez a legjobb helye ennek, hogy ez mindig így történjen. Azért is, mert amikor én beszélek az én nyomorultságomról, az én családom érintve van, úgy, mint a Filippiencinek a család. És én nem csak magamról beszélek, hanem a legközelebbi emberek az életemre, akik szeretem, és ők érintve vannak az én bűnémtől, az én nehézség. Én nem akarom bevonni őket ezekben. Akkor hol lehet ezt csinálni? Hát nekem kell megteremteni általánosságokban, de a részleteket az jó lenne, hogy a kis csoportokban történne. És nekünk erre van szükségünk. És nagyon remélem, és ezzel is be is fejezem, hogy nagyon remélem, hogy a mi gyülekezetünk ebben az irányba tudunk haladni. Hogy egyre jobban a kis csoportokban nem csak beszélünk a prédikációról, nem csak imádkozunk egymásért, nem csak együtt vagyunk, olyan, mint hogy ez a kis csoport, ez egy nagyon jó hab a tortán. Része az én életemnek. Bármennyire jó, vannak másik dolgok. És az a paradoxon az egésznek, hogy amikor mi merjünk őszinte lenni a nehézségünkkel, és beszélni a részletekről, kipakoljunk a dolgokat, bármennyire ciki nehéz, miért kell ezzel foglalkozni, itt van a mi legnagyobb örömünk. A mi legnagyobb örömünk, mint keresztények ebben van, de ez Isten az én szabadítom. És amikor imádkozunk egymásért, ott van az öröm és a remény, de ez Isten engem nem fog hagyni cserben. Az Isten velem van, meg fogja szabadítani, meg fog segíteni mindig mindenben. Ez a mi örömünk. És az Isten erre hív minket, és én erről fogok beszélni, az Isten tisztelet után lesz egy találkozó a kis csoportvezetőkkel. Erről lesz szó. Hogyan tudunk mi lassan, nem erőltetten, csak lassan ebben az irányban egyre jobban haladni. Hogy azok a kis csoportok, akik azt mondják, hogy azt hiszem, hogy mi készek vagyunk erre. Oké, jó, szuper, csináljuk meg. Próbáljunk ezt meg. Hogy néznek ki ilyen csoportok, amikor az Úr elejé vagyunk? Nem csak privátban, úgy, mint Dávid, nyilvánosan elmondja, hogy mi van velem. Menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy ő hallgassa meg a mi imádságunkat. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy itt vagy velünk. És köszönjük azt, hogy te megismersz mindannyiunkat. És nagyon jól látod a mi személyes küzdelmeinket. Sokkal több van, mint mi el tudnánk képzelni. És biztos nagyon meglepődnénk, ha mindenki kezdene erről beszélni. De Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a mi királyunk. Te vagy ennek a világnak a megváltója, és te vagy az egyetlen szabadító, és milyen nagy kiváltság nekünk, hogy ismerünk téged. És bármikor tudunk te hozzád kiáltani, te hozzád menekülni. Köszönjük, hogy te vagy a mi erős Istenünk, a mi kősziklánk. Köszönjük, hogy te vagy a mi pajzsunk. Te vagy az, aki megvédsz minket. Te vagy az, aki erőt adsz. Te vagy az, aki erőt adsz a mi lelkünknek, a mi szívünknek. És mindig, mindig ott vagy, értünk, velünk. Soha nem hagysz el. Hűséges Isten vagy, és együtt énekelünk, hogy örökké tartod el szereteted. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus. Hálát adunk neked, hálát adunk érted, amit tettél értünk ott a Golgotai kereszten, hogy magadra vetted az összes szégyenünket. Vállaltad azt, hogy téged leköpnek, és mesztelen oda szegezik téged a Golgotai kereszten, hogy elvigyél a mi szégyenünket. Milyen nagy dolog az. Taníts meg minket ezzel élni nap, mint nap, és legyőzni a szégyent, és nem félni tőle. Úr Jézus Krisztus, kérjünk, hogy formáld minket egyénileg, hogy egyre bátrabban tudjunk ezeket felvállalni, és elmondani egymásnak, és taníts meg minket, mit jelent szeretettel figyelni a másikra. Bocsáss meg, amikor olyan hidegek tudunk lenni. Nem érdeklődünk. Nincs irgalom, kegyelem bennünk. Formálj minket, mint gyülekezet, mint kis csoportok, hogy tanuljunk meg, hogy néz ki ez az igazi szeretet, ez az igazi őszintesség. Könyörülj rajtunk, segíts nekünk. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.